Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, csütörtökön este van, és ilyenkor a heti szakaszról beszélünk. A heti szakasz az a Behalotha, az a Bamidbar könyvében, Mózes 4. könyvében, 8. fejezet. És a Tóra azzal kezdődik, Behalotha etanérot, amikor Daber el Aharon, ugye nagyon fontos, szóljál Áronnak, mondja az örökkévaló Mózesnak, szóljál Áronnak, Áronnak, hogy gyújtsa meg a menórát, és a középső felől kell gyújtani, stb. Érdekes dolog, nem mindig, de nagyon sokszor Rashi, aki a klasszikus kommentátorja a Bibliának és a Talmudnak is, figyeli, hogy mi a sorrend itt a Tórában. Tehát miért következik ez a fejezet az előző után, és nagyon sokszor érdekes dolgokra mutat rá. A mi esetünkben mi az előző fejezet? Az előző fejezet az, hogy minden törzs főnöke bemutatott egy avató áldozatot a új sivatagi szentében. Minden nap egy másik 12 törzs, és így 12 napon keresztül mindenki meggyújtott egy áldozatot. Erre azt mondja Rashi, miért pont most ezután következik az, szóljál Áronnak, a menóranak a meggyújtásáról. Erre azt mondja Rashi, idézi a Midrást, hogy Áronnak egy kicsit rosszul esett. Mert a 12 törzs az képviseli az egész zsidó népet, egy törzs lemaradt, és az pedig a Lévi törzs. Úgy lett 12 törzs, mert József törzse az kettőre oszlik, Efraimra és Menásera is, és így 12-en voltak, de a Lévi törzs nem vett részt ebben. És Áronnak rosszul esett, mert a Lévi törzs bemutatott volna avató áldozat, akkor ő mutatta volna be. Mert ő lett volna a Lévi törzsnek a vezető embere. És rosszul esett neki, miért mi kevesebbet érünk. Erre azt mondja neki az Isten, na, nem kell, hogy ilyen gondolatok járjanak a fejedben, mert itt van egy mica, a gyertyák gyújtása, a menorának a gyújtása. Mondja a Tóra, Hayecha shelechag dolam mishelehem, Sátám, Madlikum, egy tibetanérót. Sokkal nagyobb dolog a menúrának a meggyújtása, mert ez állandó jellegű. Szemben a 12 avató áldozat egyszer volt, és soha több nem volt. Van egy olyan verzió is, hogy egy picit másképpen, hogy állandó, szó szerint állandó, pontosabban örökké. Erre felmerül a kérdés, mondja Nachmanides, a Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, azt mondja örökké, az csak addig van, ameddig van szenté. Amikor nincs szenté, akkor már nincs menóra meggyújtása minden nap a délután a szentében. Erre azt mondja Nachmanides, nem. A menóra az örökké van, mert amikor nincs menóra, akkor még mindig van a hanukai menóra. És miért gyűjtünk meg a hanukai menórát, emlékezve a csodára, ami történt a szentei menórával. Ezek szerint a szentei menórát meggyújtanak, amikor van szentei, és amikor nincs szentei, emlékezünk rá a hanukai gyertya gyújtásával. És akkor így örökké szól ez a micva, szemben a többi törzsfőnöknek az áldozati valami csak egyszer volt, egy egyedi alkalom. Most az egy nagyon érdekes dolog, az egész menóranak a micvája, és mit szimbolizál. A Haftarában, ami Zechária könyvéből van egy idézet, abból kiderül, hogy a menóra a szimbolizálja a zsidó népet. Zechária könyvében a 4. fejezet. Mi a jelentősége annak, hogy a menóra, annak hét ága van, és ez szimbolizálja a zsidó népet, mert sokfajta zsidó van, sokfajta ember van. És mindenki másképpen mutatkozik, másképpen látszik benne az Isten szolgálata. Van egy ember például, aki a tóra tanulás azt teszi éjjel-nappal. Másik ember, szintén egy jó zsidó, minden nap tanul egy keveset, ugye ez micva, előírás, hogy minden nap az embernek kell tanulni egy kis idő, régen szoktak félretenni egy órát, ha az ember teheti, ahogy tórát tanulja minden nap, de legalább egy fél órát, de ő nem képes tanulni éjjel-nappal. De ő szervezkedik. Jiddisül használnak azt a helyben szót, hogy aszkán. Aszkán azt jelenti, hogy ő képes, egy szervező lélek. Ő ilyen embernek illik, hogy benne legyen a ilyen előjáró legyen a hitközségben, mert ő mindig szervez, ő képes szervezni, stb. No, ez egy másfajta zsidó. Mindketten teljesítik az összes micvát, ő teszi a hangsúlyt a tóra tanulásra, a másik teszi a hangsúlyt a szervezésre. És ugyanígy van másfajta zsidó. Az egyik a szegényekre fog tenni a hangsúlyt. Szóval ez sokfajta zsidó van, és így a menóra az úgy tökéletes, és úgy ég, és úgy világít, hogy sokfajta zsidó van. Sokfajta zsidó van. Most. Van itt még egy részlet. Azt olvasunk, azt mondja Salomon király a Bibliában, példabeszédekben, Néra sem, nismát Adam. Az embernek a lelke, az Istennek a gyertyája, az embernek a lelke. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy a menóra a szimbolizálja a zsidókat, igen, mert minden zsidónak a feladata, hogy világítson. Minden zsidónak a lelke az, hogy világítson. És világítson, ez azt jelenti, hogy fény jön belőle, és világít körülötte. Ami azt jelenti, nem csak az, hogy ő igyekszik tökéletes lenni, és teljesíteni, amit kell, hanem körülötte is sugározik belőle egy fény. És erre az első dolog, ami nagyon fontos, hogy az ember tudjon, hogy ő elsősorban egy gyertya, pontosabban egy égő gyertya. A Tóra például nagyon helyesnek találja, és jónak találja, ha az élet könnyű, és van bőség, és nyugalom, és az ember élvezi az életet. Ez tökéletes. A zsidóság nem híve annak, hogy mit tudom én, hogy a végső cél a szenvedés, vagy ilyesmi ebben a világban. Nem. Látjuk a Tórában, mindig, amikor szó van a jutalomról, a jutalom az bőség, és jutalom az béke, és stb. De még akkor is kell tudni, hogy mi a definíció, mi a lényeg. A lényeg az ember azért él a világban, hogy világítson, hogy egy égő gyertya legyen. Ez az a definíció. Mellette beleféred, élvezen az életét, legyen sok pénze, nagy családja, baráti köre, háza, minden, ez mind szép is jó, de meg kell, hogy legyen a prioritásunk. Tudni kell, a legfontosabb, a célja az életnek az, hogy az ember világítson. Tegyen meg mindent, amit kell, és ő legyen jó, és ugyanígy hason másokra. Ez az ember. Valaki kérdezi, mi az életnek a célja? Az életnek a célja az, hogy az ember világítson. Én emlékszem, egyszer a Lubavitcher Rebbe idézte, hogy egyszer megkérdeztek az ötödik Lubavitcher Rebbet, hogy mondjon el, mi a definíciója a haszinnak. Mi a definíció? Mert az, hogy tartja a vallást, az nem csak haszi tartja a vallást. Az, hogy nagyon tartja és odafigyel a részletekre, azt nem csak haszidnak csinálja. Mi a haszid, mi a definíció az igazi haszidnak? Erre azt válaszolt erre az ötödik Lubavitcher Rebbe, Rabbi Shalom Dovber, vagy rövidítve a Rebbe Rasab, azt mondta, minden haszid az a lamternecsik, valami ilyes, ez egy ilyen jidis-oroszos szó. Mi a lényege? De régen ugye nem voltak utcai világítások, nem volt áram, és amikor ilyen kezdett sötétedni, akkor magától meggyulladt a lámpa, hanem voltak ilyen oszlopok, és volt egy ember, akinek az volt a feladata, estefele járt minden oszlophoz, és meggyújtotta. Azt mondja, ez az igazi haszid, aki meggyújtja az oszlopot. És a hangsúly itt az, amikor azt mondja, hogy minden zsidód égő gyertya, hogy elvileg minden zsidód égő gyertya, de lehet, hogy épp valaki nem ég. De ebben az esetben nem kell hozni ide benzint, nem kell hozni ide kanyolcot, vagy ilyesmi, mert ez egy tökéletes gyertya. A gyertyában semmi hiány nincs. Vagyis minden emberben, minden zsidóban megvan a hit. Megvan minden. Ez olyan, mint a, itt van egy konoc, itt van a gyertya, itt van a gyufa. Mi a teendő? Meggyújtani. Meggyújtani, az a feladat. Van az ember, aki már ég, magától ég, és van egy ember, akinek segíteni kell, és meg kell gyújtani. De minden embernek az a célja, hogy égjen. És az is nagyon fontos, hogy senki nem mondjon az, hogy én egy másfajta zsidó vagyok, nekem nem olyan feladatom van, hogy égnem kell. Nem. Minden zsidónak kell égni kell, minden zsidónak kell teljesíteni az isteni parancsolatokat, de az egyik tóra tanulás a legnagyobb hangsúly, és mások egy kicsit mások. Most. Ennek a micvájának kinek van címezve? Ez a micva címezve van Áronnak. Mit olvasunk Áronról? Az atyák bölcs tanításaiban az első fejezetben azt olvasunk Áronról, Ohev et abriot, Ohev et abriot, umekarván látorá. Mit jelent Ohev et abriot, umekarván látorá? Szereti az embereket, és közelebb hozza őket a Tórához. Szóval ez pont olyan ember, akinek a feladata gyújtsa meg a gyertyákat. Most. Nézzük meg a szöveget pontosan. Ohev, ohev et a briot. Szereti az embereket. Szó szerint az a szó, hogy briot, az nem embereket, az nem embert jelent, mert ember az Adam, vagy anashim, többes számban emberek. Briot azt jelenti teremtmények. Erre azt mondja az Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman a Tanjában, a briot az a legalacsonyabb szintű ember. Egy embernek vannak minden emberben van különleges oldala, valami, amiben ő különleges, valami, amiben kitűnik. Van olyan ember, aki csak egy teremtmény, vagyis semmi különleges nincs benne, nagyon-nagyon egyszerű, alacsony szintű ember, de egy valamit lehet róla mondani. Isten teremtménye. Isten létrehozta őt. Mert az Isten teremtette az ember a saját képmására. Más nem lehet róla mondani, semmi különleges. Erre azt mondjuk Áronról, Ohevet a briót, ő nem csak szereti a kvalifikált embereket, ő nem csak a tanult embereket, az előjárókat, a különleges embereket, nem. Ő szeret minden teremben, mindenkit szeret. Mert lényegében a menóra ugye sok-sok részletből áll, és együtt, egyben egy nagy menóra, és ezért nem lehet valakiről lemondani. De a hangsúly az, hogy ő szeret minden egyes embert. És jön a következő dolog, hogy szereti őket, és meggyújtja. Erre azt mondja a Rási, és a héten beszéltünk erről az egyik napi tanításban, hogy behallotcha et hanerot, amikor felhozott a gyertyát. Azt jelenti, hogy kétféleképpen lehet meggyújtani. lehet úgy meggyújtani, hogy amikor ott tartja az égő tüzet, akkor ég. De magától még nem égne. Azt jelenti, ez épp, ha ég, és Áron és Áronnak a segítségével ég. Erre azt mondjuk, a micva az úgy meggyújtani, hogy az emelkedjen, vagyis, hogy ez egy nagy, komoly tűz legyen, egy önálló tűz. Azt jelenti, úgy kell meggyújtani minden embert, hogy minden ember egy önálló tűz legyen. Nagyon sokszor lehet ezt látni például a zsidó családban, a nevelésben. A szülők próbálnak rávezetni a gyerekeket a zsidóságra, a szombatra, a tvilinrakás, kóser étkezés, stb. Most, ha sikerrel járt, akkor a gyerek az egy önálló égő gyertya van. Már nincs szükség arra, hogy a szülő állja mellette. De van az az eset, amikor valahogy vagy nem foglalkoztak vele eléggé, vagy nem sikerült, és addig fog ez égni, ameddig a szülő áll mellette. Ha már nincs a szülő, nem lehet tudni, hogy lesz a jövő. Én nagyon szomorúan egyszer olvastam egy ilyen családi leírásban, és azt mondja, ebben és ebben a városban, ez a család volt nagyon híres, és mondja, hogy mit az egyik fiú, az egy orvos volt, és híres orvos volt a városban, és egy héttel az apja halála után, akkor tért ki, elhagyta a zsidóságot, és elvette a nem zsidó barátnőjét feleségül. És akkor nagyon megérintette a szívemet, vagyis ameddig a szülő volt, akkor a szülő gyújtotta és tartotta a zsidóságát. De abban a percben meghalt, megvárta a sivet, a hétnapos gyászt, és elhagyta a zsidóságot. Szóval az nem az igazi gyertyagyújtás. Az igazi gyertyagyújtás igyekezni kell, hogy a gyerek önálló gyertya legyen, önálló fény legyen. Átseti héjsel hebet olám elej, ez egy nagy tűz legyen, egy nagy fény, és nincs szükség arra, hogy állandóan égjen. És ez nagyon fontos, hogy az ember eleve úgy álljon hozzá a dologhoz, hogy szeretne a gyereket elfelhozni ilyen helyzetre. Az ember ne törekedjen a minimumra, hanem a maximumra. Hogy szeretném a gyereket felhozni ilyen magas szintre. Most. Három fontos halacha van a szentély menórának a gyújtásáról. Egy, mondja a Talmud, hadlakák, sérábezar. Maga meggyújtani a menórat, az nem is kell kohen. Még egy nem kohen is, egy sima Iszrael, egy sima bármelyik törzsből meggyújthatja. De, második halacha, az előkészületeket, a menorának az csak kohen csinálhatja. Ez nagyon érdekes. Az előkészületeket kohen csinálja, de maga a micva, a gyújtása azt bárki csinálhatja. És a harmadik dolog, hogy hol kell meggyújtani a menorát? A szentélyben. Nem a szentén kívül. Erre azt mondja a Lubavitch Rebbe, három fontos tanítás van ebben. Az első tanítás az, senki ne gondoljon az, hogy csak Áron főpapnak a feladata meggyújtani minden gyertyát. Nem. Minden zsidónak a feladata. És nem csak, hogy legyen fény körülötte a házban, hanem még az utcára is menjen ki a fény. Mit látjuk a szentélyben? Azt mondja a Talmud a Biblia leírás alapján, hogy általában az ablakok úgy vannak építve, ha nem sima ablak, akkor egy kicsit szélesebb, vagyis a fény bejön kintről, és több irányba világít bent a házban. A szentélyben azt mondja az Isten, A menórát meg kell gyújtani, de nem azért, hogy nálam legyen fény, nálam azt jelenti a szentélyben, nem. Az ablakok úgy voltak építve, hogy a fény a szentélyből jön kifele. És ez a micva szól mindenkinek, meg kell gyújtani a gyertyát, hogy égjen, nem csak a házon belül legyen fény, hanem kint, az utcára, mindenkinek jusson ebből a fényből. De itt nagyon fontos. Az előkészületek ennek a menórának, az a Kohen csinálhatja. Mi ebbe a tanítás? Az ember nem mondhatja az, jó, meg kell gyújtani, és mindenkinek meg kell gyújtani, semmi probléma. Meg fogok gyújtani, de nekem vannak saját ötleteim. Sőt, a menórának 7 gyertyája volt. Vagyis mindenki más irány. Nekem van egy másik irány. Erre azt mondjuk, de csak olyan irány lehet, csak azt lehet meggyújtani, amit a főpap előkészített. Vagyis csak azt lehet használni, csak az, annak van értéke, annak a fénynek van értéke, ami megfelel a főpapnak, amit a főpap előkészített. Megint térünk vissza az a mondathoz, amit előbb idéztünk az atyák bölcs tanításaiban. Ohevet a briót, szeret minden embert, umekarvan la torá, és közelebb hozza őket a Tórához. És erre az a hangsúly, hogy közelebb hoz minden embert a Tórához, de nem hoz közelebb a Tórát az emberhez. Mi a különbség, hogy az embert hoz a közelebb a Tórához, vagy a Tórát az emberhez? Nagyon egyszerű. Amikor az embert közelebb hozok a Tórához, akkor a Tóra az eredeti, autentikus formájában maradt. Nem módosítottam rajta, semmiféle reformokat nem vezettem be benne, és próbálom kedvet csinálni az egyszerű embernek is, hogy értsen, hogy milyen különleges a Tóra, milyen élmény a micvákat teljesíteni, az isteni utasításokat teljesíteni. Ha pedig elviszem a Tórát az emberhez, akkor a Tóra elveszíti az autentikus formájából. Akkor az már nem isteni. Ugye erre azt szoktak mondani, hogy aki sakkozik, és lenne neki ötlete, hogy lehet ezt a játékot érdekesebbé tenni, az lehetséges, az már nem lesz sakk. Az már egy másik játék lesz. Azt jelenti, addig számít a zsidóság, ezek a gyertyák addig értékesek, ameddig az autentikus formájában megmaradnak. Abban a percben, ha kezdünk rajta próbálni őket közelebb hozni az emberhez, akkor elveszítjük a lényeget. Egyszer emlékszem, olvastam egy híres neolog rabinak egy írása, már több, azt hiszem múlt század eleje, jól emlékszem, 1906 vagy 7, azt mondja, már annyi engedményt tettünk a fiataloknak, hogy bevonni őket a zsidóságban, hogy már mi nem tudunk elég engedményt engedni nekik. Azt jelenti, ha engedünk, akkor utána megint kell engedni, és ha megint kell engedni, megint kell engedni. És a vége mi lesz? Hogy semmi változás nem történt. Az ember ugyanolyan távol van a zsidósághoz, csak átneveztem a zsidóságot, tehát ez is zsidóság. De semmit nem értünk ellene. Az kell, és ez sokkal nehezebb munka, hogy a zsidóság marad az autentikus formájában, és közelebb hozok őket a zsidósághoz. Mert akkor az ember elmozdult a helyéről, és egy lépés, két lépés, három lépésre magasabbra került az ember. Szóval mindenkit kell szeretni, mindenkinek a lelket kell próbálni meggyújtani, annélkül, hogy módosítjunk a Tórát. Mert ha módosítunk a Tórát, akkor az már nem az. Elveszítettünk az isteni, az isteniség, ami a Tórában van. És a harmadik, hogy a szentélyben van a gyújtás. még akar is, ha minden zsidó gyújtja meg, nem engedünk a legmagasabb és legtökéletesebb szintű szentség. Ugye például a Talmud felsorolja, hogy 10 szintű szentség van a különböző helyiségekben. Külföld, Izrael, Jeruzsálem, Szentély, stb. Stb. És a legmagasabb szint az maga a szentén belül. És ott kell meggyújtani a gyertyát. Minden zsidónak a lelke meg kell gyújtani a legtökéletesebb szinten. Az embernek nem szabad mondani, jó, jó, próbáljunk egy közepes szintet megcélozni. Próbáljunk egy minimális szintet megcélozni, az így nem jó. Nem szabad megcélozni egy minimális szintet, hanem egy maximális szintet meg kell célozni. Mert minden zsidónak a gyertyája tökéletes. Megvan minden benne, hogy képes, hogy égjen. Csak meg kell gyújtani. Miért pont Áronnak, a főpapnak van elmondva, hogy neki kell előkészíteni a gyertyát? Mi a Áronnak a különlegessége? Mi a főpapnak a különlegessége, hogy bemegy a szentek szentében? Mi van a szentek szentében? Mit lehet ott látni? Egy dolgot lehet ott látni. A fridláda, és benne a kőtábla. Nincs ott semmi más a Tórán kívül. Mi az, ami irányítja? Mi alapján dönt a főpap? A Tóra alapján. Ő nem nézi a Tórát, és még más dolgokat is. Nem. Ő csak a Tórát nézi. Sőt, milyen szint a Tóra? Mi a különleges a kőtáblának? Mi annak, ahogy a betűk be vannak vésve? Ami egy óriási különbség, egy Tóra tekercs, hogy meg van írva, és egy kőtábla, ami be van vésve. A különbség, a pergamentre ráírunk a betűket tintával. Még az is elképzelhető, és sokszor ez egy probléma, hogy kopik a betű, és eltávolodik, és a betű hirtelen, a betűnek a fele hiányzik, és már nem kóser. Ha a véset olyan, hogy 1000 év múlva is, és 5000 év múlva is, ugyanolyan tökéletes lesz, nem fog távozni innen a betűnek egy része, mert ez be van vésve, az a kőnek a része. Ami azt jelenti, a főpapnak az a lényege, hogy ő mindent, amit ő dönt, az a Tóra alapján, de milyen szinten? Olyan, mint a véset. Azt jelenti, a Tóra az egy elválaszthatatlan része belőle. És így gyújtja meg a gyertyát. Így készíti elő a gyerteknek a gyújtása. És így lehet, és utána minden zsidónak kell ez a alapján, ez a forgatókönyv alapján kell, hogy meggyújtson minden embernek a lelkét. Az egyik oldalon azt mondjuk, mindenki képes ezt csinálni, de csak akkor a főpap irányítja és előkészíti. Mert ha nem azt teszünk, amit a Tórában van írva, amit a halacha elír nekünk, akkor elveszítettünk mindent. És a legmagasabb szintet meg kell célozni. Van egy nagyon érdekes történet a Talmudban. A Talmud azt mondja, hogy volt egy hölgy, az volt a neve Kimchit. És Kimchit, ez egy nagyon különleges nő volt, a Cniut, hogy ő öltöző volt mindig. Nagyon odafigyelt, hogy úgy legyen öltöző, hogy egy zsidó nőnek illik, szemérmesen, és a haja, ugye a házas nőnek mindig kellett legyen, hogy a haja legyen letakarva. Vagy kendővel, vagy parokával, de mindig kellett legyen letakarva. Erre azt mondja a Talmud, hogy ő olyan különleges volt, azt mondja, a háznak a fala, az ő házának a fala soha nem látták az ő haját. Mindig le volt akarva. Még otthon is, amikor nem volt ott idegen ember. Emiatt ilyen légkörben nevelte a gyerekét, és 7 fia volt, és mind a hét fia szolgált Kohen Gadolnak főpapnak. Ez hihetetlen dolog. Igazodott kicsit úgy tűnik, hogy jó, lehet, hogy ez a hét fia az ilyen, az idősebb, az 20 évvel idősebb volt a kicsinél. Mindenképpen hét fia volt, mint Kohen, ugye a Koheni család, és mindenki szolgált a szentélyben. Miért érdemelte meg, hogy olyan különleges gyerekei lettek? Azért, mert ilyen légkörben nevelkedtek. Azt jelenti, hogy meg kell célozni a legmagasabb szintet, mert akkor el lehet érni. Akkor lehet valamit elérni, hogy tényleg szépen égjen a gyertya. Ez minden zsidónak a mici, hogy égjen a gyertya. Természetesen, ami marad nekünk a gyertyagyújtásból, az előbb említett hanukai gyertya, illetve a péntek esti gyertyagyújtás, ami mindig szombat bejövetel előtt meg kell gyújtani, és ez elsősorban a zsidó nőknek a micvája, csak mindig oda kell figyelni, hogy mikor van a gyertyagyújtásnak az ideje, mert ha már lekéstünk azt, akkor már nem szabad meggyújtani, mert már szombat szegés. De a péntek esti gyertyagyújtás az igazi zsidó fényt hoz be a házba. Ezután mondja a Tóra Mózesnak, hogy a levitákat fel kell szentelni. Ugye korábban nem a lévik voltak a szentek, hanem az első születek lettek volna a szolgák, akik szolgáltak volna a szentélyben, de hát az aranyborjú részvételük miatt akkor az Isten elcserélte őket a lévi törzsére, és itt ekkor van az a micva, hogy szenteljen fel őket, áldozatot kell hozni. Ugye gondolom most épült fel a szentély, és akkor a szentélyben szükség van a leviták szolgálatára. Érdekes dolog mondja a Tóra utána, hogy minden lévi jöjjön a szentélyben 25 éves korában szolgálni. Meddig fog szolgálni? A 50 éves korig. Ez a 8. fejezet 23. verstől. Hogy minden lévi kezdi a szolgálatot 25 éves korában, és szolgál 50 éves korig. Elég későn kezd dolgozni, és elég korán megy nyugdíjban. Mi a levitáknak a szolgálata a szentélyben? Ugye ők nem mutatnak be áldozatokat, mert azt csak a Kohen mutatja be, de az ő feladatuk segíteni az áldozatoknak a bemutatása, az bizonyos áldozatok mellett akkor van éneklés, még szerszámmal és hangszerrel is, és ők őriznek, az őrök a szentélyben, mert micva több ponton legyenek őrök, ők nyitnak és zárnak a szentélyt, szóval ők második szinten, mert először vannak a kohenok, ők szolgálnak az oltáron, és második szinten vannak a leviták. Igen, ám Rási felteszi a kérdést, hogy 8/24-ben az van írva, hogy 25 éves kortól szolgálnak, és 4/3-as versben az van írva, 30 éves korban akkor kezdik a szolgálat. A kérdés akkor 25 éves korban, vagy 30 éves korban kezdődik a szolgálat. Azt mondja Rási, 5 éven keresztül van a szakmai gyakorlat, és 30 éves korban kezdődik a szolgálat. Érdekes, úgy fejezi be a Rási, innen vezetjük le azt, hogy aki 5 éves tanulás után nem lát áldás és sikert a tanulásában, akkor ő már nem fogja tudni. Azt jelenti, a Tóra, ha meghatároztad 5 évet ad a lévének, ha tanulja meg mindent, amit kell, akkor azt jelenti, 5 év az az ideális. Az ember nem tudja 5 év alatt ezt elsajátítani, akkor már reménytelen. Mesélnek, hogy megkérdeztek egyszer az egyik rabbit, amikor még gyerek volt, hogy az atyák bölcs tanításában, vagy a negyedik, vagy az ötödik fejezet végén az van felsorolva, hogy a tanulásnak a sorrendje. Ben Hames le Mikra. 5 éves korban kezdenek tanítani a gyereket, a humást, a tórát. 10 éves korában kezdenek tanítani őt misnára, a talmudi misnákra. 15 éves korban a talmudot kezdik tanítani. 20 éves korban, és akkor itt ugrik, öt évvel ugrik. Megkérdeztek tőle, miért pont ez az 5 év? Azt mondja, mert 5 év az az idő, amit kell, amit kell adni az embernek, hogy sajátítson el. Ha 5 év nem elég, akkor már nem fog tudni többet. Akkor nem érdemes adni neki több időt. Utána jön a fejezetet a Pesach Séninak a története. Mi az a Pesach Séninak a története? A második Pesach. Ugye Nisan hó 15-én szabadultak a zsidók Egyiptomból, minden évben az ünnep bejövetele előtti délután be kell mutatni a Pesachi áldozatot a jeruzsálemi szentében, és azt a széder során azt el kell fagyasztani, helyette annak emlékére eszünk mi az afikómat az étkezés végén. De régen akkor hoztak be a Pesachi áldozatnak a húsát, és mit volt azt megenni. Igen, ám mondja a Tóra itt a 9. fejezet elején, voltak olyan emberek, akik tisztátalanak voltak, ők nem tudtak az ünnep bejövetele előtti délutánt elmenni a szentébe, mert tilos. És erre azt kértek, Laman Nigara, miért legyünk mi kevésebb, miért ne tudjunk azt teljesíteni, amit mindenki más tud teljesíteni. Ez volt az ő kérésük. Erre azt mondta Mózes nekik, várjátok, megkérdezem az Isten, az Isten azt mondta, jó, helyes, adok meg nekik a lehetőséget, hogy pótoljanak a Pesachi áldozatot, és erre van a Pesach Séni, a második Pesachnak az áldozata. Ez volt Nisan hó 14-en délután bemutattak ezt az áldozatot, és este elfogyasztottak, egy hónap múlva Iyár hó 14-en újra lehet bemutatni az áldozatot annak, aki nem mutatta be egy hónappal ezelőtt, és aztán megünnepelni a szédet. Igen, ám ez a szédet kicsit másképpen néz ki, nem kell, hogy legyen takarítás, nem kell csak pászkát enni, lehet a kenyeret is hagyni az asztalon a második Pesachkor. Mindenképpen megadtak nekik a lehetőséget. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanítás. Az előző Lubavitch Rebbe nagyon sokszor szokott mondani ezt. Jidisül ez úgy hangzik, Nitokein farfallen. Ha az ember akar, akkor nincs olyan, hogy már elmúlt. Hiába egy hónappal ezelőtt már kellett volna bemutatni az áldozatot, egy hónap múlva, igazán akarsz, egy hónap múlva is tudod pótani. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon különleges erőt, lehetőséget az Isten biztosított minden embernek, hogy az, hogy egy éven keresztül, 5 éven keresztül, 10 éven keresztül nem gyakorolta a mitzvákat, ahogy kell, és lehet, hogy 50 éven keresztül, akkor mégis az ember eldönti, most úgy szeretném teljesíteni a mitzvát, ahogy a nagyszüleim, déd nagyszüleim, ahogy Mózes gyakorolta, megvan a lehetősége erre. Ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ugye az életnek minden nap olyan kellett legyen, mint a tegnap. Szerintem az embernek folytatni kell, amit tett eddig. A Tóra ad az embernek lehetőséget, hogy egyszer csak forduljon, és ugye nem a mellék utcán folytasson az utat, hanem a fő úton, és inkább fog odaérni, ahova kell. Az embernek soha nem szabad érezni az, hogy hát, ha eddig nem csináltam, akkor már nem tudom csinálni. Nem, mindig lehet csinálni, és mindig lehet rajta javítani. Van egy további rész, ami nagyon különleges, ugye láttam az egész heti szakasz, így se lehet átbeszélni, akkor szeretném rátérni a 11-es fejezetre. A zsidók panaszkodtak a mannára. Hát, nem tetszik nekik a manna. Miért nem tetszett a manna? Hát, mit nekünk csak manna van, pedig azt mondanak, emlékezzünk a halra, mert ettünk Egyiptomba ingyen, az ugarkára, a dinnyére, a párhagymára, a vöreshagymára, és a foghagymára. Most azonban lelkünk kiszárad, nincs semmi, csak a mannára néz a szemünk. Hát ez a manna az nem jó. Először látjuk itt, hogy mennyire szelektív az embernek a memóriája, hogy hirtelen felidézik az egyiptomi időt, hogy az volt a különleges idő. Hú, volt fokhagyma, és volt hagyma. Igen, olyan különleges volt az egyiptomi idő, és az a rabszolgák voltak akkor, és nehéz munkát kellett végezni, hát azt már nem idézik fel. De a nosztalgia az abból áll, hogy hú, volt hagyma és fokhagyma. Közben pedig man volt. És man az a tökéletes étel. Erre mit olvasok itt? Szerte szélet a nép, és megőröltek a kézimalmon, vagy megtörtek a mazsárban, megfőztek a fazékban, és készítettek belőle a mannából pagácsakat, és íze olyan volt, mint ilyen is olyan. Milyen volt ez a manna? Nagyon érdekes dolog. A Talmud felteszi a kérdést, hogy a mannát, hol találtak meg a mannát? És a Talmud három idézetet hoz. Egy része innen, és egy része Mózes második könyvben. Az egyik helyen az van írva, hogy a manna az a táborban esett. Uveredet hatal ala machane, hogy a táborban esett. A másik helyen, ugye ami itt van írva, hogy nem, az még a Mózes második könyvben, hogy a nép kiment mannát szedni. Kiment mannát szedni, akkor azért nem a táboron kívül, hanem nem a táboron belül, hanem a táboron kívül. És a harmadik az, hogy szerte szélet, azt jelenti, hogy kerestek, mentek még messzebbre is mannát találni. Akkor három különböző utalás van. A mannát találtak, bent a táborban, a táboron kívül, messze a táborban. Erre azt mondja a Talmud, igen, három fajta ember volt. Volt az az ember a cádikaknak, a jámbor embereknek, a manna az ott volt a táborban, a sátor ajtójában. A közepes embereknek a táboron kívül, de ott rögtön a táboron kívül, nem kellett nagyon messzire menni. És a még egyszerűbb embereknek az még távolabb volt a manna, és így mindenki megkapta, ami járt neki. Ami járt neki. A cádikaknak az Isten akarta, hogy minél könnyebb legyen, és erre megtalálta rögtön a sátornál, és akkor így tovább. És utána ugyanígy, milyen állapotban kapták meg a mannát. Erre is van három különböző utalás a Tórában. Az egyik helyen azon a Tórában, hogy a manna az egy kenyér volt. Olyan, mint egy kéz kenyér. másik helyen ez olyan volt, mint a tészt, amit meg kellett sütni. És a harmadik, hogy még őrölni kellett, és készíteni kellett. Erre megint azt mondja a Talmud, attól függ, a jámbar emberek készen kaptak a mannát, a közepes embereknek meg kellett sütni a mannát, és a még egyszerűbb embereknek egy kicsit dolgozni kellett a mannával. És egy érdekes dolog mond a Midrás, hogy a manna ezek szerint az egy olyan jelző volt, hogy mindenki milyen szinten van. Erre lehet, hogy az egyik napon az ember felkelt, messzire kellett menni a mannaért, másnap már ott volt a manna a sátor ajtójában. Miért? Mert a tegnapi napon ő tényleg kézbe vette magát, és tegnap óta ő már egy jámbor ember lett. Hogy inkább egy jámbor ember lett belőle. Vagy fordítva. Tegnap még a kapujában volt a sátor bejáratánál, ma már a városon kívül, a táboron kívül, vagy még messzebb. És erre van egy érdekes midrás. A midrás azt mondja, jöttek ketten Mózeshez, pereskedtek. Az egyik azt mondja, hogy mit tudom én, kölcsön kért tőlem egy nagy összeget, és nem fizette ki. És a másik azt mondja, vagy azt mondta, nem vettem kölcsön, vagy azt mondtad, már kifizettem. Erre azt mondta Mózes, nagyon egyszerű, nézzünk meg holnap reggel, hogy hol lesz a manna. Ha a manna a sátornál lesz, akkor azt mondja, hogy jámbor ember. Ha a manna nem a sátornál lesz, akkor ezek szerint nincs igaza. Azt jelenti, hogy a manna elárult titkokat. A mannán keresztül lehetett látni, hogy az ember milyen szinten áll. Ugyanakkor a manna, ahogy a Tóra mondja, az lechem minnás a máim, az égi kenyér. Nagyon ismert, van egy olyan vélemény, ugye milyen áldást kell mondani ma a kenyére, Baruch atah Hashem, áldod, hogy te örökké való Istenünk, a majci lechem min haaretz, aki kihozza a kenyeret a földből. Milyen áldást mondtak a zsidók a mannára? Ugyanez az áldás, csak kis módosítása. Ha majci lechem min hashamayim, aki kihozza a kenyeret az égből. Mert ez nem a földből jött, a manna, hanem az égből. Akkor ilyen áldás volt. És mi az érdekes ebben a mannában, ami égi kenyér volt? A manna az olyan kenyér volt, égi, isteni kenyér, hogy ugye fizikai kenyér volt, azt meg lehetett enni. Azt mondja a Talmud, hogy az egész, a test az egészet tudta feldolgozni. Az egészet, az olyan különleges étel volt, hogy az egészet beszívta magában a test, olyan egészséges volt, és olyan különleges. Mi az érdekes ebben? Az egyik oldalon azt mondjuk, hogy voltak egyszerű zsidók, akik nem a sátornál találtak a mannát, és nem is a táboron kívül, hanem még messze. De ők is megkaptak a kenyeret, ilyen különleges szinten, olyan különleges kenyeret, mikor ők megettek ezt a kenyeret, akkor teljesen szent, spirituális kenyeret ettek. Ami azt jelenti, hogy minden zsidó, aki ott volt a sivatagban, megkapta ezt a különleges spirituális kenyeret, megették, és teljesen az egészet beszívta magában. Erre azt mondja Rebbe idéz egy nagyon érdekes dolgot, hogy van egy olyan halaká, hogy mi van akkor, hogy hát nehézen lehet elképzelni, de senki nem tudja, melyik heti szakasz van ma. Fogalmuk sincs. Nincs naptáruk, lehet, hogy ilyen második világháború után hazajöttek, és fogalmuk se volt. Milyen a heti szakasz? Erre az van írva, ha nem tudnak semmit, akkor olvassák a mannának a szakaszát. Miért? Mert a mannának a szakasza a szombaton lett mondva. Ja, szerint akkor ez, ugye, ha nem tudunk, hogy sorrendben hol tartunk a heti szakaszok, akkor egy szombati téma. Mi a szombati téma? A manna. Erre felmerül a kérdés, miért pont a manna? Hát ki nem tudja, hogy a szeretadibrotot, a tíz parancsolat a szombaton volt. Azt mondja, a nagy színai kinyilatkoztatás is, amikor az örökkévaló elmondta a tíz parancsolatot, az a szombat volt. Akkor miért ne olvasan az ember azt? Miért pont a mannának a leírása, ami szombaton lett elmondva? Erre azt mondja a Rebbe, mert a manna az nem csak el lett mondva szombaton, hanem ez egy nagyon különleges. A manna azt mutatja, hogy még az legegyszerűbb zsidó is megkapta azon a szinten, ahol ő volt, az alacsony szinten, amely volt, megkapta azt a spirituális kenyér. Ami azt jelenti, itt, ebben a földi világban, és nem nagyon szent emberről van szó, megkapta a szent kenyeret. És olyan különleges kenyeret kapott, ami hatott rá, mert ő képes volt feldolgozni és magába szívni az egészet. És ez igazán mutatja, hogy milyen a szombat. Szombaton az az előírás, hogy az ember egy nagyon finom étkezés kell, hogy étkezzen. Hétközben a hangsúly nem, hogy finom legyen, hétközben enni kell, táplálkozni kell, az ember egészséges legyen, az embernek ereje legyen. Szombaton kimondottan arra megy a hangsúly, hogy finom ételeket is kell enni, mert a szombatot élvezni kell. Ami azt jelenti, az egyik oldalon azt mondjuk, földi életet élünk, és a másik oldalon azt mondjuk, igen, ez földi életet élünk, de itt ezen a szinten, ahol mi vagyunk, megkapjunk a szentséget. Van egy érdekes halachikus kérdés. A halachi kérdés az, hogy milyen íze volt a mannának? Erre azt mondja a Talmud, hogy végső soron az íze volt a mannának, amit az ember kívánt magának. Az embernek kedve volt, hogy ez most ilyen legyen, azt az ízet éve. Ha olyan, olyan. Ugye természetesen ilyesmit nem tudunk elképzelni, mert ilyen étel nincs, aminek az az íze, amit az ember épp gondol rá. Erre felmerül a kérdés, mi van, akar az ember olyan ízet kívánt, ami nem kóser? Disztóhúsnak az íze. Az lehetett, vagy nem? Vagyis a disztóhúsnak az íze az nem kóser, az kóser. Ha megvan az íze, de nem a disztóhúsból, akkor nincs probléma. Van is olyan, hogy növényi alapú disznó íz. Kóser az? Kóser. Jó, vannak rabik, akik ezt nem támogatják, és azt mondanak, hogy nem helyes az, hogy az ember kíván minden íz. Az embernek tudni, a zsidónak tudnia kell, hogy ezt az ízet ő nem kívánja, mert ez nem rá, az neki tilos. Mert az ember ragaszkodik minden ízhez, akkor félő, hogy ha nem fogja megkapni, akkor át fogja lépni azt a tilos határt. Mindenképpen halachikusan ez nem lehet tilos. És erre többen azt mondanak, hogy semmi akadály nincs, hogy az ember kívánt egy tiltott íz, mert maga az íz az nem tilos. A tilos az ember megeszi azt a hús, vagy az, ami a húsból jött ki. Jó, közben láttam, hogy itt vannak egy pár kérdések, és akkor próbálok rájuk válaszolni. Volt egy olyan hullám, hogy inkább visszamenni Egyiptomba, igaz ez? Igen, voltak olyan provokátorok a zsidók között, akik időről időre próbáltak rábeszélni a zsidókat, hogy menjenek vissza Egyiptomba. Ez megint arra mutat, hogy az ember képes rövid idő alatt képes visszasírni egy ilyen szörnyű időt, hogy inkább szeretne visszamenni Egyiptomba, mert az volt a jó. Manna olyan jelzőt is jelenthetett, mint a jutalom, ki mit érdemelt. Hát igen. Ezt mondja a Talmud. Nem csak az Isten biztosította mindenkinek, hogy legyen mit ennie, hanem olyan formában is szolgálta fel neki, hogy megfelelő legyen. A jámbor ember, a középes és az egyszerű. Lelket, szellemet is táplálta. Igen, hát ez egy ilyen spirituális étel, az természetesen azt is táplálta. Még sok minden van a heti szakaszban. A legvégen olvassunk ugye arról, hogy Miriam pletkázott Mózesről és Áronról, és itt szeretném valamit kiegészíteni, mert tegnap a kérdező rabbinnál valaki feltette a kérdést, hogy miért lett csak Miriam leprás, és nem Áron. És erre az a válasz, épp ma, ugye van az a Dafyomi tanulás, ott minden nap tanulunk egy lapot a Talmudban, és 7,5 év alatt befejezik az egész Talmudot. Hál' Istennek, mi egyszer már befejeztünk egy tanulócsoportot, most másodszor veszük ezt át, és épp azt, amit tanultunk ma, a Talmud azt mondja, és levezeti az egyik versből, hogy Áron is leprás volt, csak Áronnál gyorsabban múlt el, és Miriamnál hosszabb ideig tartott. Miért? Mert Miriam volt az, aki kezdeményezte az egészet, és Áron, ő csak bevonta Áront ebbe. Nézem. Igen, a 12. fejezet, 9-es vers, ott van egy többes szám, nem, 9-es vers, és fellobbant az örökbe haragja ellenük, és távozott, és aztán Miriam leprás lett. De maga a Tóra azt mondja, hogy rájuk, többes számban, hogy Isten mérges volt rájuk, ebből következik, azt mondja a Talmud, Áron is leprás volt, csak Áronnál gyorsabban múlt el. Szóval tegnap nem jutott eszembe ez a talmudi tanítás, hogy tényleg mindketten leprások voltak. Ó, köszönöm a figyelmet, és még egyszer szeretném megívni mindenkit, tehát holnap este 7:30-kor kezdünk újra az imát a Vasfelé Pál utcai zsinagógánk. 3 hónap után ott lesz először most a közösségi imát megtartva. Remélem, találkozunk. Vasárnap folytatjuk a tanulást ezek után, és a nyári öltözék zsidó módra lesz. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra. Good Shabbos kívánok mindenkinek, és remélem, találkozunk. Viszontlátásra.